akarom, még jó, ha akarom, már nem annyira. A magyar gazdaság teljesítményéről van szó. 4,1%-kal nőtt a harmadik negyedévben éves alapon. Igen ám, csak hogy negyedéves alapon már 4,1%-kal csökkent a magyar gazdaság bővülése, de abban az értelemben ez nem kirívó, hogy ez más Európai Uniós országban is így van, mert hogy lassulás érzékelhető szerte Európában, de mely ágazatok teljesítettek jobban, és melyek rosszabbul? Kérdezem Szabó Annát, a növekedés.hu munkatársát. Szervusz, jó reggelt, vagy már inkább jó napot.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, tegnap jöttek ki a harmadik negyedéves GDP-nek a részletes adatai, és ebből jobban lehet következtetni a hosszabb távú folyamatokra. És valóban, ami itt sokat számít, hogy negyedéves alapon látunk egy 0,4%-os zsugorodást, és mondjuk, hogyha az eddigi előrejelzéseket figyelembe vesszük, akkor azért látható, hogy a harmadik negyedév végére gyakorlatilag lenullázódhatott a gazdasági növekedés, és a elemzői vélemények szerint jövőre csak egy olyan 0,5% körüli növekedés várható csak. Mi az, ami hajtotta a harmadik negyed évben, ugye egyrészt a lendület, ami még ugye az első fél évből kitartott, ez a legfontosabb.
A lendkerék az első negyed évből.
Így van, az hajtotta. Az ipar majdnem 10%-kal, a feldolgozóipar majdnem 11%-kal emelkedett, és ami viszont nagyon visszafogta, hát ezt nem is kell már szinte mondani, a mezőgazdaság, főleg az asszály károk miatt. Ami még jól hatott a gazdaságra, ugye még az évelei béremelkedés, tehát a fogyasztást még hajtotta, de ezek szépen lassan, ezek a hatások kifutnak, és akkor nyilván a fogyasztás is csökkenni fog, de ez már valószínűleg a jövő év első negyedévében fog majd jobban látszódni. Nagyon fontos kérdés az uniós pénzek lehívásának a kérdése, ami most ugye nyilván a napokban ez egy olyan kérdés, ami most első körben, hogyha december 12-én az ECOFIN ülésén nem fogják elfogadni a magyar helyreállítási tervet, és az Európai Tanács nem fogadja el az RRF, tehát a helyreállítási alapnál a magyar tervet, akkor ugye ez az egész 5,8 milliárdos forrásnak a 70%-át elveszítjük. Tehát ezt valahogy mindenképpen el kéne kerülni, és ezért tulajdonképpen szerintem december végéig nem lehet megnyugodni e felől. Most a másik, hogy a kohéziós alapokból, illetve három operatív programnál ugye 7,5 milliárd euró felfüggesztésre került, és ugye ennek hogy megnézik, hogy egyáltalán az integritás hatóság hogy fog működni, és még a különböző szupermérföldek. Tehát az a lényeg szerintem, hogy egy március-április környékén lehet majd számítani arra, hogy ezeket ugye ellenőrzik, tehát az első források azok csak a jövő év második felében fognak beérkezni, és hogyha azt megnézzük, hogy a helyreállítási alapból a többi környező ország hogyan tudott lehívni, azt láthatjuk, tehát akiknek már jóval hamarabb elfogadták a tervét, a nemzeti tervét, azt látjuk, hogy október elején a csehek is még csak 1 milliárd eurót tudtak ebből lehívni. A horvátok 1,1 milliárdot, a szlovákok is körülbelül annyit. Tehát, hogy ezeket hiába fogadják el, ezek lassan fognak bejönni.
Miért ilyen lassú? Ez egész egyszerűen nem voltak a megfelelő programjaik előkészítve az országoknak, és kvázi nem tudták leadminisztrálni az Európai Unió felé, hogy mire költenének?
Az egyik biztos, hogy ez. A másik pedig az, hogy gyakorlatilag ezeket, tehát ezt az egész helyreállítási alapot elsősorban a déli államoknak a megsegítésére szánták, és valahogy ők gyorsabban meg tudták ezeket a forrásokat szerezni, mert nagyobb mennyiségű forrásról is van szó. De hogyha azt vesszük, hogy 1 milliárd euró, ugye most 400 milliárd forint, persze az is nagyon, nagyon sok pénz, de ezt is csak ugye egy év alatt sikerült lehívni a mondjuk Csehországnak. Tehát ezek nagyon lassan indultak be, ezek a folyamatok, és hogyha nálunk is tehát rábólintanak, és majd márciusban is rábólintanak, és minden stimmel, akkor is arra kell számítani, hogy ezek nem egyik pillanatban a másikra fognak beérkezni, annál is inkább, mert ugye utófinanszírozásról van szó, és nem a helyreállítási alap terhére, hanem a költségvetés terhére már folyósítottak 450 milliárd forintot, ugye először majd azt kéne beszedni.
Ezek a helyreállítási alapos pénzek egyébként mire költhetők egyáltalán? Tehát a mondjuk turisztikai támogatásra, mert a turizmus szenvedett azért leginkább a koronavírus járvány alatt, vagy adott esetben egészségügyi fejlesztésekre, vagy hasonló programokra kell gondolni?
Nálunk a nemzeti tervben 8-9 pont van, ami e köré csoportosítható, és hát elsőbb a zöld átállás, energetika, digitalizáció, versenyképesség növelése, tehát munkaerő képzések, ilyesmire kell gondolni. Tehát nyilván most már a járvány, aminek a leállások miatti helyreállítás arra lett ez az egész alap kitalálva. Most már, ahogy egyre jobban távolodunk időben, 2022 végén, ugye már egészen más problémákkal kell foglalkozni, mint a járvány utáni az akkori problémákkal, hanem most sokkal inkább az energetikai problémák, más versenyképességi problémák jelentkeztek. Tehát valószínűleg ugye ez is probléma lehet, hogy át kellett csoportosítani a pénzeket, de az biztos, hogy nagyon lassan lehet ezeket majd lehívni, és ez a GDP-n is nagyon meg fog látszódni.
Említetted azt, hogy a jövő évi magyar gazdasági növekedési kilátás az leginkább ilyen 0,5% körül van. Olvastam ilyen 1,5%-ot is, de hát az sem sokkal jobb eredmény lenne. Leginkább egyébként az infláció elheti meg a növekedési teljesítményét az egyes országoknak, a továbbra is meglévő magas energiaárak, vagy az a fajta rendkívül nagy bizonytalanság, hogy meddig mehetnek még az energiárak, és az is ugye hozzátartozik még ez a bizonytalansághoz, hogy nem tudjuk, hogy egyáltalán honnan lehet majd energiát biztosítani, mert például a földgáz az egy hatalmas nagy lutri, hogy jövőre hogyan lesz meg. Idén még volt betározási lehetőség, jövőre már nem biztos, hogy orosz földgáz például ilyen módon lehet használni, és hát akkor ott szinte egész Európa az LNG-nek, tehát a cseppfolyósított földgáz behozatalnak van kitéve. Elsősorban ez az, ami hűti a kedélyeket, vagy van más is?
Tehát a jövő év egészét nézve a GDP növekedési kilátások azért szórnak, tehát a nullától 1,5%-os, sőt van, aki -0,5%, 1,5%, így adja meg. Rendkívül sok a kockázati tényező, de ami a legfontosabb, hogy ezt a számot úgy kell értelmezni, hogy egy nagyon magas bázisról indulunk. Tehát ugye ez az év is egy magas növekedést fog, ugye az első fél év az nagyon jól sikerült, tehát egy magas bázisról fog indulni a jövő év, és én szerintem, hogyha sikerül megúsznunk a recessziót, az már egy jó év lesz, mert az európai gazdaságoknál körülbelül a felére a nemzetközi valuta alap egy technikai recessziót jelez, tehát két egymást követő negyedévben a negyedéves alapon számított GDP növekedés negatív lehet az európai gazdaságok felében. Tehát ezt sikerül nekünk megúszni, az egy nagyon jó dolog. Tehát lesz egy nagyon alapvetően kedvezőtlen környezet, ehhez adódik hozzá a nagyon magas infláció, ami ugye most tegnap jöttek ki az euróvezeti inflációs adatok. Az euróvezetben 10% most az infláció, de a lényeg az, hogy ez már tetőzhetett, és ez már egy picit csökkent a drágulás üteme. De nálunk ez az ütem még tovább fog folytatódni. Tehát ez a második nagyon nagy kockázat. Az energiaellátási kockázat, a fogyasztás vissza fog esni, ugye pontosan az infláció mértéke miatt. Tegnap jöttek ki az ipari termelői árak. Ha ott megnézzük, egészen döbbenetes áremelkedéseket láthatunk. Átlagosan 44-45% körül alakult az ipari termelői árak októberben, viszont a belföldi értékesítésnek a száma az 66,7% volt. Tehát ennyivel nőttek az ipari termelői árak októberben 66,7%-kal. Ez mind a magas energiaáraknak köszönhető. Tehát egyszerűen el fog következni a pillanat, amikor már nem éri meg, ugye ez a vasárnapi zárva tartásból élünk, tehát nem fogja megérni ezeket az üzemeket, gyárakat kinyitni.
Akkor gondolom ez egy plusz kockázat lesz, ráadásul, hogyha le is áll majd az ipar termelése. Folytatjuk majd Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával a 10 órai híreket követően, akkor már az inflációt, a várható inflációs alakulást nézzük meg.